lehet ide beletenni.
Semmit nem kell csinálnom.
És akkor csak úgy éled az élet.
Élem az életem, jó.
De már fölvételre van állítva, ugye?
Már be van?
Jó. Szép jó estét mindenkinek, aki merészelt ebben a karácsony előtti ízsiben eljönni. És hát akkor hallgassuk figyelemmel a mai előadónkat a kereszténységgel kapcsolatos ismereteiről.
Hát akkor üdvözlök én is mindenkit. Üdvözlök én is mindenkit. A nevemet azt olvashatják, vagy olvashatjátok. Annyi csak, amit érdemes. Hát 4 éve vagyok a Teozófiai Társulat tagja, és ez a téma ez különösen közel áll a szívemhez. Hát majd remélhetőleg akkor ki is fog közben derülni az eladás közben. Ha megengedik, akkor nem gond, ha leülök közben, hogy akkor az így, hogy nekem is kényelmesebb meg. Tehát az előadás címe, amit így, én egy kis mondatot még hozzátettem, egy pici kérdő mondatot, hogy biztosan más út. És a második mondat az, hogy a kereszténység a teozófia tükrében. Hát abból próbáltam kiindulni, hogy hát mi is adja ennek a témaválasztásnak az aktualitását. Hát ami számunkra, mint társulat, teozófiai társulat egy fontos esemény, hogy nemrég jelent meg novemberben az éves könyvünk, a Annie Besantnak az Ezotérikus Kereszténység. A második, ami most nincs ide felírva, de hát értelemszerűen olyan ünnephez közeledünk, ami a kereszténység nagy ünnepe. Itt már is, ugye Jézus születésének ugye az ünnepe. Itt már is felvetődhetnének ugye kérdések, mert sokan ezt is vitatják, hogy vajon akkor születette. De én szándékosan ilyen dolgokban nem szeretnék belemenni, mert nem hiszem, hogy ez a lényeg az ezotérikus kereszténység témakörében, hogy az időben mi, mikor és hogy történt a történelem folyamán. A következő, hogy válságban az exotérikus kereszténység, elég sok közösségben a forrásalosztály, egyébként aminek én is a tagja vagyok a teozófiai társulaton belül, fel is vállalta pluszba, hogy más utakat megvizsgál. Tehát a tudás útján, a személyes megélés útján, és néhányan, de magam egyedül is, de volt, hogy közösségben elmentünk jó pár helyre, krisnásokhoz, iszlám közösségbe, keresztény kisegyházakba, katolikus szertartásokra, jó magam baptista szertartásra is járok, mert egyszerűen nyitott szívvel szeretném megélni azt az élményt, hogy milyen úton, módon lehet az egységet esetleg megtalálni a teremtőnkkel. És sok, tehát néhány helyen, főleg az exotérikus irányzatoknál, tehát a társadalomban, tehát külsőleg megnyilvánuló vallásokban bizony szó, hogy vajon tényleg válságban van-e az exotérikus oldal, ugyanis úgy tűnik, hogy az emberek, nagyon sok embernek már nem kielégítő magyarázat az, amit a templomokban kap a világ működéséről, akár a teremtésről, vagy a világban az ember szerepéről és helyéről, és itt jön a személyes érintettség, én magam is így voltam. Tehát gyerekkoromban nagyon, tehát jó pár protestáns és katolikus kisközösségbe valahogy elkeveredtem, végig gondoltam az életemet tényleg sok ilyen hatásért, és nem ragadtam ott. Tehát nagyon jó volt, hogy gyerekként lenni, és egyébként analógiában utána ez is eszembe jutott, és fogok erről beszélni, hogy gyerekként jó volt ott lenni, és nagyon sok indítatást kaptam és élményt, de felnőttként visszatérve már nem kaptam válaszokat a kérdéseimre. És mindig is éreztem belül magamban, hogy valahogy én kötődöm a kereszténységhez. Tehát itt élünk egy keresztény kultúrközegben, Európában, talán ennek is oka van, szinte biztos, hogy ide születtünk, hiszen másokból, több okból is oka van, hogy itt vagyunk. És szerettem volna, tehát hittem benne valahogy, hogy ott kell lenni valami olyan tudásnak, ami számomra is kielégítő magyarázatot ad. És amikor elolvastam a könyvet, ami megjelent, számomra egy nagyon felemelő érzés volt. Tehát azt éreztem, hogy megtaláltam azt, amit kerestem. Az előadás forrásai, hát a könyvet már említettem. A Szintézis Egyetemen volt egy, illetve most is fut egy valláspszichológiai előadássorozat. Nagyon sokat merítettem onnan is, főleg Dulantal előadásaiból, majd fogok is tőle idézni. Számomra nagyon érdekes volt egyébként, én hallottam 3-4 évvel ezelőtt is, ő egy keresztény teológus, És hallottuk most is itt, van, aki ott is volt, tehát együtt voltunk ott, és ez, tehát én azt mondom, hogy ezotérikus kereszténység, akkor Dulantal előadásait nagyon, tehát én sokat merítettem belőle. A saját megéléseim keresztény közösségekben, ezt már úgy említettem önöknek, például nagyon érdekesek voltak a kisegyházakban, mondjuk a Golgotáról, nem tudom, valaki hallott-e, ahol sokkal nagyobb hangsúlyt tesznek a személyes megtapasztalásra, tehát az Istennel való egység meg személyes megtapasztalására közvetítő nélkül. Nem, ez egy, a Golgota nem. Tehát ez egy kisegyház egyébként, ez a nevük, de nem baptisták. Tehát ez egy más irányzat. Tessék? Végén majd, tényleg ez, hogy akkor végén majd esetleg. És hát egyéb olvosmány élmények, itt amit kiemelnék, nekem Kair Gibránnak a Lázadó Lelkek című könyve például nagyon sok hasonló élményt adott, vagy amiből merítettem. Hát miről szeretnék beszélni? Hát azzal kezdeni, hogy miről nem. Jó, tehát nagyon keveset szeretnék a történelmi oldalról, de szó lesz természetesen, mert hozzátartozik. És igazán a könyvben szereplő, tehát a könyvben megemlítek dolgokat, de nem igazán az volt a célom, hogy hiszen ott a könyv, előtt tudják venni, abból csak mazsolázni szeretnék, hogy a legnagyobb, tehát a szentségek akár, vagy majd az imáról fogok beszélni, de nem igazán ez volt a célom. Sokkal inkább azt szerettem volna, hogy én azt érzem, hogy a mai világban nagyon fontos, és látom a törekvést arra, hogy tehát sok úton megyünk, de ugyanoda érkezünk. És szerettem volna a kereszténységet egy picit elhelyezni ebben a világban, és azt hogy bármilyen, és én azt mondom, hogy eddigi tapasztalatom alapján, hogy bárhova mentem, bármilyen vallási közösségben, és ez legyen exotérikus vagy ezotérikus közösség, én úgy érzem, hogyha félretettem az elme ítélkező tulajdonságát, nyitott szívvel, a szívemet kinyitva mentem oda, én mindenhol megtaláltam az élményt. Tehát azt az élményt, amire ott akkor, vagy megéreztem azt, hogy azok az emberek, akik ott vannak, tehát mindennek helye van. Tehát a közösséget szeretném inkább kiemelni. Tehát a sok útnak, a sokféleségét, ebben a helyét a kereszténységnek, de az, hogy oka van, hogy ki melyik közösségben találja meg a spiritualitását, de én kimondom, lényegében mindegy. Tehát ott akkor éppen az a jó, ahol éppen van. Beszélni fogok arról, hogy miért van szükség a vallásokra, és miért van ennyiféle vallás, mi a közös bennük, mi jellemzi a vallásokat, és milyen tudás jelenik meg bennük, mit jelent a kereszténység, a kereszt, mint szimbólum, Jézus személye és a kereszténység, a történeti, mitológikus és misztikus Jézus, és a kereszténység belső tudását kis mazsolával csemegézve szeretném. Amit viszont őszintén el szeretnék önöknek mondani, hogy én nem vagyok az a típusú ember, akinek nagy könyv vagy információs tudása van. Én elég későn találtam meg, vagy tértem rá úgy a spirituális útra, ha mondhatom ezt, hogy valamilyen szinten rátértem. Tehát én már közel 40 éves voltam, amikor elkezdtem ezzel úgy behatóbban foglalkozni. Természetesen olvasok könyveket, és igyekszem a lemaradásomat behozni, de az én személyiségemből fakadóan egyébként nem véletlenül eljárok ilyen közösségbe, a saját megtapasztalás, a saját élmény egy kicsit hangsúlyozottabb. Hogyha bármi olyan kérdés van, amire mondjuk információs és olyan tudás kell, és nem tudok válaszolni, majd lesznek itt remélem, akik kisegítenek és segítenek ebben választ, vagy ezekre válaszolni. Mit jelent, hogy a teozófia tükrében? Tehát a teozófia számomra olyan, mint egy térkép. Tehát sok helyen jártam, és amikor 4 éve ide megérkeztem, és azóta itt vagyok, meg én úgy éreztem, hogy adott egy eligazodást, egy viszonyítási pontot, kapaszkodókat, hogy mégis merre, hogy, és nekem válaszokat adott. Ami nagyon-nagyon szimpatikus volt benne, és számomra tetszett, az, hogy tehát, hogy nem vallás, tehát nem egy keret és forma és szabály közé zárja az emberi szellemet vagy gondolkodást, hanem egy bölcseleti rendszer, életforma. Tehát megtaláltam benne a gyakorlatot, tehát a szellemi útkeresést, a cselekvést, tehát a gyakorlatot, és ezáltal ugye mintha eligazodást nyertem volna a világ dolgaiban és benne az ember, tehát hogy mi az ember szerepe ebben a világban. Az alaptétele, hogy minden élet egy, tehát bárki már milyen úton jár, és ezt azóta is hiszem és érzem. És ugye Blavatskynél a nagy alapítónk egy hatalmas kutató és összehasonlító munkája, ugye aminek a lényege az isteni bölcsesség keresése, és jó magunk is azt mondhatom, hogy a teozófiai társulatban sokan ezzel vagyunk, tehát hogy keressük, hogy mi ez a közös gyökér és közös bölcsesség, és nem csak könyv és információs tudásban, hanem személyes élmények, megtapasztalások útján is. Nagyon fontos, hogy a teozófia kutatásra ösztönöz. Tehát nem hittételeket, nem is vallás, tehát nem szentenciákat mond, vagy kinyilatkoztatást, hanem egyszerűen arra, hogy semmit ne higgyünk el, ami le van írva, ott van egyfajta megélés, vagy egyfajta tudás, de hogy kutassunk, keressünk, és próbáljunk személyes tapasztalatot szerezni. Ez egy idézet, én fontosnak éreztem, forrása és alapja minden vallásnak, ezáltal megtisztítójuk lehet, feltárva belső igazságait, melyek ezt külső megjelenésükben eltorzítottak, ezt beszámnak az Ősi Bölcsesség című könyvéből, és amit még kiemelnék, hogy a teozófia hármas célkitűzésének az egyike, hogy támogatni a vallások, bölcseletek és tudományok összehasonlító tanulmányozását. Miért van szükség vallásokra, és miért van ennyiféle vallás, mi a közös bennük, itt most összefoglaltam. Szintén idézni szeretnék, mert nekem ezek nagyon, nem tudom, tehát sok szépen összefoglalták, hogy tényleg ugyanarra tartunk. Durantal a vallás formát ad a léleknek. Ezt majd később erről még fogok beszélni. Vagy Gibrántól, mert a vallás ösvényei nem mások, mint a legfelső lény szerető kezének szétnyitott ujjai, amelyek mindenkire rámutatnak, mindenkinek lelki teljességet ígérnek, és mindenkit befogadnak. Dr. Héjas István, a vallások tudatállapotok tükrei, de nem csak lineálisan léteznek és léteztek, mint fejlődési fokok, hanem egyszerre, egy időben is. És most ezeket szeretném egy picit így kifejteni. A következő diasorozatban, hát ugye az első az, hogy szükséglet. Tehát nagyon úgy néz ki, hogyha végignézzünk a történelem menetén, nem találunk olyan népet, ahol ne jelenne meg valamilyen spirituális hitélet, vagy valamilyen spirituális élet, és akik ne hinnének egy transzcendens erő létezésében. Tehát azért ezen már érdemes elgondolkodni. Persze Marx is ugye azt mondta ugyanakkor a 20. században, hogy a társadalmi jólétben nem lesz szüksége vallásokra. Hát ezen most ugye, főleg akik itt vagyunk, mosolyunk. Igen, tehát ő hitt abban, hogy egyszerűen a jólét, ugye amikor a szükséglet piramis, ha most Maslowtól veszük, kielégül, az egyszerűen szükségtelenné teszik, holott aztán később maga Maslow fogalmazta meg. Ugye van egy önmeghaladás is, tehát amikor már a személyiségen túl egy transzcendens önmeghaladás, amikor már nem magunkért, hanem másokért, és valami transzcendens erő létezésében híve éljük az életünket. Az individuális elkülönült ember egyre inkább érzi, hogy hiába elégít ki egyre több vágyát, és hiába fokozza, és mindig újabb és újabb célokat tűz ki magának az anyagi világban, egyszerűen nem tudja kielégíteni ezt a belső űrt, ami ilyenkor tátong. Tehát hiába az új autó, az új ház, a nagyobb célok, stb., extrém sportok, valami mégis ott marad abból a hiányból. Ami nagyon érdekes, hogy keleten nem válik szét ennyire a vallás és a tudomány, vagy a vallás és a spiritualitás, illetve a tudomány, és ez igazán a nyugati világ specialitása, és főleg a felvilágosodás korában kezdődött, viszont már egy újra közeledést lehet észrevenni. Tehát ahogy, mintha két ugye szétváltak volna, elindult minden a maga útján, most fejlődés, nem fejlődés, hiszen ugye a spiritualitás egész a materializmusig fejlődött, de úgy tűnik, hogy ez szükségszerű fejlődés volt. Tehát az anyagban mélyen bele kell merülni, hogy utána ki tudjuk emelni a fejünket. És a tudomány is egyre inkább olyan felfedezéseket tesz, ami arra készteti a tudósokat, hogy például 2 éve tavasszal hallgattam egy riportot, ahol vezető tudósok összefogtak csoportja, és ez volt nem tudom, ezt a nyilatkozatot tették közzé, hogy minél jobban kutatják a világot, minél részletesebben, minél úgymond nagyobb tudás birtokába jutnak, egyszerűen nem képesek a világot megmagyarázni intelligens tervezés nélkül. Tehát, hogy egyszerűen ott van nem fogalmaztak semmit, intelligens tervezés nélkül a mai világ kialakulása számukra nem elképzelhető. sokszínűség. Vajon felvetődik a kérdés, hogy miért van ennyiféle vallás. És itt visszatérnék a Héjas Istvánnak az idézetére, tehát amikor nem nilálisan, hanem ugye egy időben is léteznek különböző vallások, tehát nem egy fejlődésnek a fokozatai. Ugyanis az emberi lelkek, akik visszatérnek ugye életek sorozatán keresztül, más-más tudatossági fokkal térnek vissza. Más-más az életfeladatuk, más dolgokat kell megélniük a személyiségükben, tehát, és magának az emberiségnek is van egy általános tudatossági foka, és ez például azt mutatja, hogy folyamatosan, tehát a világban működnek, magasabb, finomabb világokban működik egy hierarchia, ahonnan időszakokon keresztül mindig leküldenek úgymond világtanítókat, profétákat, vallásalapítókat, akik egyszerűen az emberiség spirituális fejlődését előre viszik, lökést adnak neki, motiválják. Csak végig kell gondolnunk, ugye legegyértelműbb egy Jézus vagy Mohamed az iszlámba, de hát végig Ábrahám, a proféták az ószövetségi időszakból, tehát mindig jöttek nagy tudású, tehát világtanítók, akiknek ez volt a feladatuk. Az egyén tudatossági foka, tehát az, hogy milyen, hol és hogyan, milyen módon, milyen közösségben találjuk meg a spirituális életünk gyakorlásának a színterét, az nagyon függ a lélek korától, vagyis attól, hogy hanyadik, tehát hogy hány életen keresztül tapasztaltunk már. Tehát a halhatatlan lélek is, ugye van, aki többször leszületett már, van, aki ugye kevesebbszer született le, és ettől is függ, hogy a megtapasztalások, élményeknek milyen szakaszában, fázisában tart, és oda, tehát olyan közegbe születik, ahol ő annak a tudatossági foknak leginkább megfelelő spirituális fejlődést meg tudja tapasztalni. Természetesen függ a karmadarmától, tehát az, hogy az előző életünkben milyen olyan események részesei, elindítói, okozói, megélői voltunk, és emiatt esetleg akár még most végletes példát mondok, tehát ott van szükségszerűen, hogy mondjuk egy szektában kell megélnünk a spirituális életünket, vagy valamiféle személyiségfejlődést, változást. Fontos nem tudom, a Teremtő Hét Sugár könyvet esetleg ki az, aki olvasta itt a teozófiai irodalomban. Tehát ugye a Teremtő Hét Sugár arról szól, hogy Isten keresésünknek az útjairól szól, és arról, hogy különböző utakon, külső és belső utakon keressük az a teremtővel való egységet. Ez nem azt jelenti, hogy a teremtő hét sugárból csak egy irány a miénk. De a hét isteni minőségből, amiből ezt a sugarak képviselnek, azokból van egy-egy hangsúlyozottabb. És ez bizony befolyásolja azt, hogy melyik úton, módon keressük az egységet az Istennel, teremtővel. És ami még szerintem nagyon fontos, én azt vettem észre, hogy bizonyos vallásoknak, és most itt az ideje, hogy hozzáteszem, hogy lehet, hogy téves következtetéseket vonok le. Én azt szeretném önöknek elmondani, amire én jutottam, vagy ami az élményeimből esetleg kikristályosodott, és ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Én ezt tudom átadni, mert én ezeket a megfigyeléseimből ezt vontam le. Tehát én azt is észrevettem, hogy bizonyos vallásokban, vagy kis felekezetekben, vagy akár az exotérikus, ezotérikus oldalt, amiről később beszélek, majd elkülönítjük, az Isten keresésnek, az ösvényjárásnak három útjából az egyik mindig hangsúlyozottabb valamelyik. Tehát ugye ez a három ösvény a tudás, odaadás, hit és a cselekvés útja. Például a kereszténységben én azért azt vettem észre, hogy ott a hit, az odaadás és a szolgálat, tehát a cselekvés erősebb, hangsúlyozottabban megjelenik. Például az ezotérikus, spirituális közösségekben úgy tűnik nagyobb hangsúlya jelenik meg a tudás, a gnózis útja. Én úgy vélem, hogy mind a háromnak azért jó, hogyha egyensúlyban, harmóniában, egy szinten van bennünk meg. Tehát attól, hogy ezotérikus közösség tagjai vagyunk, akár egy imán keresztül, hiten, odaadáson keresztül is, talán jó, ha megpróbáljuk keresni a kapcsolatot, vagy a megélés lehetőségét. Én magam ezen dolgozom, vagy igyekszem. Lehet, hogy talán azért, mert a személyiségem is, hogy nekem nem volt probléma. Először például, amikor elmentem a Golgotha kis egyházba, először furcsa volt egyébként, de abban a pillanatban, hogy az ítélkezést félretettem is ki, mert ott egy odaadás, tehát tényleg egy zenén keresztül, egy együttléten keresztül, tehát nagyon az odaadás és a hit van hangsúlyozva, De ha kinyitottam a szívemet, egyszerűen voltak ezen keresztül élményeim, amikor félretettem a mentális korlátokat. Mi a közös a vallásokban? Ezt Enni Beszánt Ősi Bölcsesség című művéből szedtem össze, ugyanis ezek a közös pontok megvannak minden vallásban. Tehát az ősi gyökerek, úgymond az ősi bölcsesség, hát most végül is olvasni, de hát azért felolvasom. Tehát ami biztos, tehát hogy minden vallásban megtalálható, hogy van egy örök lét. És ebből származik a megnyilvánult istenség, hármasság. A megnyilvánult hármasságból származik számos spirituális lény, akik a kozmikus rendet igazgatják. Az ember a megnyilvánult Isten vízfénye, és az emberiség testetöltések sorozatán keresztül fejlődik, amelyekben a vágy húzza, és ebből a tudás és az áldozat szabadítja meg, amikor a potenciális istenségből ténylegesen istenévé válik. A vallásokban megjelenő tudás. Hogyha megnézzük a nagy, maradjunk mondjuk a nagy világvallásoknál, tehát mondjuk a zsidó vallás, keresztény, az iszlám, ugye a, hát mondjuk ez inkább a nyugatiakra, de azért ugye a világvallások között a hinduizmus és a buddhizmus itt ott van, de mint vallás, az exotéria, ezotéria sokkal inkább azért, bár ugye a hinduizmusnak is megvan a amit ezotérikuságnak jobban gondolnak, a jóga, ugye? De hogy minden vallásban megtaláljuk a külső, tehát kifelé megnyilvánuló exotérikus tudást, és a belső, úgymond titkos tudást, vagy titkos tanítást, ami mondjuk egyre kevésbé válik titkossá, de ugye annak idejében tényleg egy rejtett és titkos tudás volt. Az exotéria, hát ugye a zsidóknál a kabala, ugye, keresztényeknél az ezotérikus kereszténység, az iszlámnál a szufi, hinduizmusnál a jóga, hát a buddhizmusnál nem tudom, hogy így, ezt nem is tudom, hogy így meg szét lehet-e választani, vagy meg lehet-e különböztetni. Ugye, exotéria az a spiritualitás vagy vallás adott társadalmi kulturális környezetnek megfelelő szabályozott, intézményesített formája. Ez általában nagy világvallásokra jellemző. A kereszténységben ugye az, amit a templomokban meg tudunk élni a papi hierarchiánk közvetítésén keresztül, és az ezotéria vallások belső, a tömegek előtt rejtett tudása, igazsága. Ha világvallásokat nézzük, és most inkább az exotérikus oldalt, és az ezotérikus talán még egy picit meg is különböztetni, hogy általában a nagy világvallás, most akkor maradok inkább ennél a háromnál, jó? Tehát a közelünkben a kereszténység, iszlám és a zsidó vallásnál a linearitás jellemzi, tehát főleg az exotérikus oldal. Tehát van egy kezdet, és van egy vég. Viszont ugye az ezotérikus tudás a sokkal inkább a ciklikusság. Tehát kinyilvánulás, visszahúzódás, az emberi életen keresztül is ugye nem halál, tehát halál, fizikai forma halála, de a lélek ugye, mint halhatatlan vándor, ugye életeken keresztül vándorolva, visszatér, új formát ölt, és tovább tapasztal. Hát akkor nézzük a kereszténységet így konkrétabban. Hát, mikor jelent meg az exotérikus kereszténység? Tehát mikortól beszélhetünk ugye, exotérikus kereszténységről? Amit érdemes, én úgy gondolom megemlíteni, az az első níceai zsinat, ugye, ami első Konstantin nevéhez fűződik, ez 325-ben volt, lényegében a püspökök első egyetemes tanácskozása. Itt két ugye, fontos esemény történt, ugye abban, amiben ugye, megállapodtak, hogy Jézus és az Atya viszonya, tehát egylegűség vagy hasonlatosság, tehát hogy Jézus lényegében a fiú, tehát a megnyilvánult istenség, ugye ebben volt közösségük, és ugye a kanonizálás ekkor történt meg, ugye tehát a kanonizált iratok, azok, amik elfogadottak, hivatalossá tették, bekerültek úgymond a most ismert Bibliába, és ugye ezzel szemben mai ugye egyre többet beszélnek róla, és kerültek elő úgymond apokrif írások, ezek a hivatalosan el nem fogadott, ugye, vagy elrejtett írások, amik nem kerültek be a Bibliába, ugye beszélnek Judás evangéliumáról, Tamás evangéliumáról, stb. Nem tudom, hogy ezen, tehát én igazán nem tartom annyira lényegesnek, de ez mindenkinek a maga. Én úgy gondolom, hogy abban, amik benne vannak, azokban is, hogyha ha tudunk olvasni a sorok között, ugyanúgy benne van az ezotérikus tudás. Én nem nagyon olvastam ezeket, megmondom őszintén, lehet, hogy több tudás van bennük, mint amit ismerünk. Ebben nem tudok véleményt alkotni, és nem is akarok, mert nem olvastam, nem ismerem őket. Ami számomra érdekes volt, hogy most voltam az iszlám közösségben például, az iszlám azt mondja, vagy a muszlimok, hogy tehát ők a vallások folytonosságában hisznek, tehát ugye a zsidó vallást nekik is benne van ugye a Korán első részében, és Jézust is, és Ábrahámot elismerik prófétának, és hogy lényegében a kanonizálással indult el a keresztény hitnek egy kicsit a ferdítése, vagy eltérése, ez most az iszlám közösségben, amit számomra érdekes volt, és hogy Mohamed prófétát azért küldte arnak le a földre, hogy ezt a ferdítést kiigazítsa, és újra az igaz hitet, és a ferdítés nélküli hitet közvetítse. Ez egy érdekes momentum. Ugyanakkor azt mondják, hogy majd a végső elszámolásnál, tehát amikor úgymond az Antikrisztus ugye, megjelenik, akkor Jézus fog visszatérni. Tehát ő lesz az, aki megküzd, úgymond vele. Tehát Jézus minősége azért erősen ott van az iszlámban is. Tehát valami minőséget az ő számukra is hitelesen hordoz, hiszen ő fog visszatérni majd. Ugye az exotérikus tehát az exotérikus oldalnak egy erős jellemzője a dogmák és a hittételek. Tehát vannak olyan dogmák, hittételek, amiket úgy kell elfogadni, ahogy vannak, és ettől nincs eltérés, és ez a vallásoknak, tehát az exotikus oldal alapjai. Nagyon fontos a papi hierarchia és a papok közvetítő szerepe, mint felkent személyeknek, akik közvetítenek ember és Isten között. Én sokat gondolkodtam ezen, mert amikor elindultam, én úgy gondolom az ezotérikus úton, az egyik nagy oka volt egyébként ennek, hogy dolgokat így elfogadni, csak a hit alapján, és hogy nem nagyon lehetett az ilyen közösségekben kérdezősködni, hogy mi miért és hogy, mert hogy nem nagyon szerették. És mostanság kezdem magamba felfedezni, hogy ennek azért van oka. Tehát én azt látom, hogy az exotérikus vallások egy nagyon jó oldal, tehát annak a léleknek, aki annak a nem tudom, tudatossági fokon, hogy ott kapja meg ezt az élményt. Én azt mondom, hogy én is megkapom, gyakorló terület annak, hogy bizony, én úgy gondolom, hogy lesz majd az útnak egy olyan része, amikor úgy fogadunk el dolgokat, ahogy vannak, anélkül, hogy kérdezősködnénk. Nem tudom, hogy ez így... Tehát amikor olyan hier, tehát most mondjam itt, hogy valaki eljut odáig, hogy mesterek esetleg már irányítják, vagy segítik az ő útját, és bizony lesz olyan, amikor a feltétlen hit és odaadás kérdezés nélkül, én úgy érzem, szerepet játszik az ember életében, már egy ezotérikus tudás után. Csak az a különbség a kettő között, hogy az ezotérikusoknál az asztrálvilágnak a hite odaadása a belső tudás keresése nélkül, és amikor már az ember a belső tudásával megtapasztalja a világ működését, Isten működését a világban, akkor pont azért tud olyan dolgokat is elfogadni, amit még nem tud, meg nem ért, mert megtapasztalta Isten létezését a világban. Nem tudom, hogy ezt így jól át tudtam-e adni, és bizony egyre inkább azt látom, hogy nagyon jó gyakorló terület lehet egy olyan embernek, aki úgy érzi, hogy tényleg az ösvényen. Számomra az, inkább ezt mondom. Tehát számomra az. Megtanulnak, ja igen, tehát az exotérikus oldalnak az is egy szerintem nagyon jó tulajdonsága, és itt megint az individuális ember, hogy nagyon sok vallásban szabályok vannak, és kötöttségek vannak, és most a legfrissebb élményem az iszlám, bocsánat, hogy erről beszélek legtöbbet, de hogy tényleg szinte beszabályozzák az ember életét. És érdekes volt megélnem, hogy pár évvel ezelőtt ezt mennyire dühít, hát nem is, hogy dühítőnek, de hát most hát szabad akarat, ugye, meg szabad individuális emet, mi az, hogy megszabják, hát én majd megtapasztalom, és akkor majd szépen ugye az én saját tempomban. De valahol azt veszem észre, hogy bennem ez az individuális embernek a lázadása volt, aki azt mondja, hogy én vagyok, én független vagyok, én szabad vagyok, mi az, hogy korlátokat tesznek rám. Ugyanakkor az áldozat törvénye viszont a korlát, nem tudom, hogyha az ősi bölcsességet valaki olvasta, ez is lehet egy gyakorló, amikor magamat korlátozom valami magasabb ért, egy magasabb célért. És az exotikus vallások pedig előlegzik ezt, gyakoroltatják számomra, én így érzem, hogy azokat a korlátokat kívülről ránk teszik, amivel gyakorolhatjuk, amikor majd már önként tudjuk magunkat korlátozni. De az áldozat törvényéről én majd még később fogok beszélni. Csak a személyes élményem volt, és úgy szerettem volna önökkel megosztani. Egy picit áttérnék az ezotériára, ugye ezotérikus kereszténység, és egy picit arról szeretnék beszélni, és megint csak ilyen személyes tapasztalat, amiből lehet, hogy rossz következtetés, de én ezt tapasztaltam, hogy mi a ma ezotériája. Ugye miért van szükség belső tudásra? Ugye én úgy gondolom, hogy az utat végigjárjuk, tehát hogy az exotérikus külső szabályokkal úgymond segítenek, akkor azt mondom, valakit nekünk keresni a kapcsolatot, abból eljutunk életek során azt, hogy mi a belső istenségünk felfedezésével találjuk meg a kapcsolatot a teremtővel, vagy az egységélményt. Elmondok pár dolgot, amin én elgondolkodtam. Szintén az egyik, nem is tudom, szintézis, vagy valamelyik előadáson hallottam, hogy az ezotéria elkötelezettség nélküli hit. Nem tudom, hogy mit tegyek hozzá, én csak gondolatébresztőnek, én ezen elgondolkodtam. Mert ugyanis nagyon sok ezotérikus kisközösségben, amerre járok, én azt tapasztalom, hogy rengeteget foglalkoznak önmagukkal, az önfejlesztéssel, az önismerettel, ami teljesen helyén van, és tényleg az első lépés, de időnként azt veszem észre, hogy ebben megragadnak. És hogyha megragadnak, akkor az énnel foglalkoznak, a kisénnel, a személyiséggel. És hogy amikor megint csak az áldozat törvénye, tehát hogy amikor ide kapok, oda kapok, amoda kapok, és az áldozatunk ugye a korlátozás és az elkötelezettség, de amikor ki választom az utat. És például ugye teozófiai irodalom is sokat beszél például az öntisztításról, akár a vegetáriánizmushoz, dohányzás, az alkohol, a tiszta élet, az életmód. De hogy sok esetben eddig nem jutunk el. És én ezt magam nevében is, mert én is igyekszem, és természetesen a korlát, csak hogy az elkötelezettség vajon ott van-e. Mert hogy az ezotéria tud nagyon kényelmes is lenni. Tehát mindig az adott helyzetemnek, személyiségemnek, problémámnak megfelelően, hát most ez ad választ, innen elmegyek, akkor az ad választ, meg amaz ad választ. Ez csak egy ilyen elgondolkodtatóként, hogy én ezt nem tudom, szóval én tapasztaltam ilyet. Igen, amit még tapasztaltam, hogy én tényleg úgy érzem, hogy fontos a három útnak az egyensúlya. Tehát a tudás, hit, odaadás és cselekvés. Nagyon sok ezotérikus közösségben azt tapasztaltam, hogy a tudás nagyon nagy hangsúlyt kap. Tehát a mentáltest működése, és ez nem baj, mert egyébként a mai embernek, emberfajnak ez is a feladat egyébként a teozófiai tudás szerint is, hogy a mentális képességeit kifejlessze, de esetleg figyelmeztető jel lehet, hogy érdemes odafigyelni, hogy a többi utat, tehát a cselekvés és a szolgálat, a hit és az odaadás útját is esetleg fejlesztjük önmagunkban. Ugyanis lehet egy olyan csapda ebben, hogyha nagyon a mentáltestet fejlesztük, és nagyon a kisegónak, a személyiségnek az intellektuális oldalát, én bizony tapasztaltam időnként ezotérikus közösségekben, hogy hát kimondom, egy ilyen intellektuális fölénnyel így kicsit így lenézik az exotérikus vallások követőit. És ez bennem rossz érzéseket keltett. Mert hogy én ugyanúgy éreztem, hogy hangot tudok találni, és ugyanúgy meg tudom élni, tapasztalni azokat az élményeket, és ettől senki nem több, nem kevesebb, még ha lehet is, és nem beszél, hogy mi is. Tehát aki ezotérikus ösvényen jár most, az is valószínűleg előző életében megjárt az exotérikus oldalt, hiszen gyakorolnia kellett a személyiségének egy későbbi spirituális, belső spirituális élet megéléséhez. Igen, így van. Így van, és ez meg kellett élni az ezotérikus külső szabályozott oldalt is. Odaadás a buddhikus síkon. Nagyon sokszor azt látom, tehát hogy ezt is ez csak egy gondolatébresztőnek, hogy ugye tehát egy ezotérikus úton haladó ember elmegy mondjuk egy exotérikus vallási közösségben, vagy szertartásra, vagy valahova, akkor azt látja, hogy egy kicsit az asztrál síkon meglévő kérdezés nélküli hit, imádat, odaadás Isten iránt. És ez picit néha elijeszti. Én a Golgotával így voltam, emlékszem, az egyik társammal még beszéltem és tanácsot kértem, mert észrevettem magamba, hogy úgy elmennék, mert vonz valami oda, mert meg szeretném nézni, de ez nem visszalépés. És ezen kezdtem el gondolkodni, és úgy örültem, hogy rajta kaptam magam. Mondom, mi a visszalépés ebben? Ez is egy gyakorló terület, és azért nem tudom, hogy mennyit olvastak teozófiai könyveket, tehát a tudathordozóink, hogy ugye a kauzális test tükrözi, ugye, tehát az asztrálvilágnak ugye a buddhikusik a tükörképe, vagy fordítva a buddhikusnak az asztrál, és a buddhikusiknak ugyanúgy az odaadás és a hit, csak már egy tudáson keresztül való odaadás és hit ugye a jellemzője, tehát megint csak egy jó gyakorló terület lehet, egy asztrál szinten megélt odaadás és hit gyakorlás. A teozófiát nagyon sokan, ugye ősi bölcsesség, az ezotérikus tudás közös gyökerének összefoglalásának tartják. És itt, amiről már beszéltem, hogy idézőjelben, tehát aki a jó ezotériának megfelel, az majd életek során alkalmas ezotérikus jelölté válik. Tehát amikor a külső istenség képét be tudja helyezni a saját belső életében, és a belső istenségét meg tudja élni, de szerintem egyszer a kettőben is nagyon sok jó élmény és tapasztalat van. A következő, amiről szeretnék, hogy a Bibliában, tehát hogy egyáltalán létezik ezotérikus kereszténység, tehát van-e a kereszténységnek belső tudása? És akkor egy néhányat kigyűjtöttem ide, ami ezt bizonyíthatta. Sok dolgot lenne még mondanom néktek, de most el nem hordozhatjátok. Én nem hiszem, hogy hozzá kéne fűzni bármit is. Hát a legismertebb, ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák azokat lábaikkal, és néktek fordulván meg ne szaggassanak titeket. Én nem szólhattam, ja igen, és majd itt lesznek ugye későbbi követők, én nem szólhattam néktek atyám fia, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint Krisztusba kisdedeknek. Mert még nem bírtátok volna meg, vagy el, meg, Szent Pál. És mert nehéz dolog durva és tudatlan hallgatónak valóban tiszta és világos szavakban bemutatni, bocsánat, kisbetűvel írtam, mert nem vettem észre, bemutatni az igaz világosságot Szent Kelemen. Egészség igaz. Az ezotérikus kereszténység kapcsán három oldalról szeretném Jézus és Jézus Krisztus, tehát Krisztus személyét megközelíteni. A történelmi Krisztus, a mitikus Krisztus és a misztikus Krisztus. És egyébként úgy tűnik, hogy a Bibliának az olvasása ezt a három szintet takarja. Tehát ez a háromféle tudás jelenik meg a Bibliában, attól függően, hogy ki olvassa. Tehát milyen tudatossági fokkal és milyen hozzáállással olvassa, az a valaki azt, aki a Bibliát a kezébe fogja, azt a tudást fogja ő ebből a Szentírásból megkapni. Tehát ugye először érdemes Jézus személyéről beszélni, és ugye itt egy nagy különbség szintén, na most már nem térek vissza az iszlámra, Jézus és tehát a Jézus személye a gyógyító és tanító, a fizikai test, a fizikai forma, akinek állítólag testét több generáción keresztül készítették fel, hogy majd később befogadja Krisztusnak, a magasztos, tehát a hierarchia fogok róla beszélni, tehát Krisztusnak a minőségét. Tehát, hogy be tudja fogadni Krisztust. Lényegében Jézus, mint ember, egy önkéntes áldozatot hozott, amikor testét, mint hordozót ugye felajánlotta Krisztus befogadására, és a testi formában megnyilvánult jelenlét lett Krisztus, az emberben lakozó Isten. Élete során az Esszénius testvérei kitagadták, mert féltett spirituális bölcsességét vitte a nép közé. Tehát ami Jézus személyével esetleg mint spiritualitás, most a szeretet minőségén kívül, hogy már ő is oldott a zsidó őszövetségi tudásnak a elzáró jellegén, hogy nem tudom, jól fogalmazom-e. Tehát egy fokozat volt ahhoz képest, amikor a rabbin keresztül lehetett ugye a szentírás, tehát ha jól emlékszem, a zsidó vallásban csak a rabbi nyúlhatott hozzá magához, a Tórához is, vagy nyúl hozzá, vagy hát különböző, bocsánat, abban tényleg nem vagyok jártas, csak ami felszínesen, de én úgy emlékszem, hogy csak. Tehát ő pedig kivitte a nép közé az igét. Tehát kivitte a tanítást a nép közé, és közvetlenül szólt az emberekhez.
És elnézést, de mondjuk, hogy én pár évvel ezelőtt voltam ilyen
És ugye amiről még érdemes beszélni, hogy ki a történelmi Krisztus. Tehát létezik egy magasztos lényekből álló hierarchia, akik felelősek az emberiség spirituális fejlődéséért, és Jézus ennek, vagy Krisztus ennek a hierarchinak a tagja volt, és a bibliai írás szerint ugye akkor foglalta el Jézus testét, úgymond, vagy mint hüvely, amikor keresztelő Szent János megkeresztelte. Elfelejtettem, akartam, de itt biztos vannak, akik esetleg pontosan ismerik az idézetet, hogy nékem alá kell szállni, hogy ő felemelkedjen, valahogy is van ez. Tehát a szó szerint én sem. Tehát az a lényeg, hogy ugye az volt az a nagyon erős pont, amikor ugye rózsakeresztesek úgy is értelmezik, hogy amikor az alsóbb személyisége, ugye amikor az énje, a kis énje alászállt, hogy képes legyen befogadni Krisztus testét, Krisztust, úgymond, tehát a Krisztust, mint minőséget, mint magasztos lényt, és ugye ő alászállt, hogy én felemelkedhessem. Szóval ez egy nagyon sarkalatos pont, mert ekkor foglalta el Jézus testét Krisztus, mint porhüvegy, vagy mint hordozót. Ja igen, és most nem térek vissza, de hogy Jézus életének a leírása, történetei, az az első szint. Tehát van, akinek nem is gondolkodik el, hogy milyen csodákat tett Krisztus, vagy mit csinált, egyszerűen a történelmi, a magasztos, tehát az Isten iránti odaadása, hite a történet olvasásában, a történeti Jézusnak, mint cselekedeteink keresztül érintkezik a spiritualitással. És a második szint a mitikus Krisztus, ami viszont a szimbólumok és a jelnyelvnek a eseményei, tehát úgy, mint amikor a régi görög időkben egy mitológikus, tehát egy történetmesélésén keresztül, ami szimbólumokon keresztül hat, az analógia nyelvén, az a második jelentése a Bibliának. Tehát Jézus, és hogyha mitológikus történetet nézzük, akkor ami nagyon szembetűnő, hogy a vallás alapítónak, vagy spirituális lénynek az életében nagyon sok hasonlóság van, mint ami a megelőző vallások, vagy akár utána később Mohamed életében. Tehát a történések megismételnek. Tehát lényegében ez a második nyelv, az analógiák nyelve, a szimbólumok nyelve, és a napmitosz, a logosz és az ige tevékenysége kozmoszban. Tehát a napmitosz jelenik meg, a fény születésének és útjának a mitológikus története jelenik meg ezen a második szinten. És a misztikus Krisztus, tehát mindegyik tanító ugyanazt a történetet hozza a világba, tehát ugyanazt az utat, folyamatot meséli el, csak más-más analógiával és más-más nyelven, és lényegében az anyagba leszálló logoszt jelképezi és jelenti. Az emberben lejlő isteni szellem második aspektusa, vagyis a szeretet képviselője Krisztus, és Krisztus keresztre feszítése a nagy kozmikus áldozatot jelképezi, megnyilvánulás, önkorlátozás, hogy megismerje magát az emberi lelkeken keresztül. Tehát a teremtőnek, ugye amikor megteremtette, megnyilvánult, és a teremtett világot ugye létrehozta, akkor az áldozat törvényét gyakorolta, hiszen önkorlátozás hajtott végre. Korlátozta magát azért, hogy megtapasztalhassa magát, és életet teremtett ugye az emberi lelkek számára, és ugyanezt éljük, tehát mutatja ezt az utat kicsiben, tehát, vagy lent, vagy nem is tudom, tehát az ember életében, hogy amikor az anyagba szállt emberi lélek elindul az ő saját útján, ugye korlátozva van az anyag, és Krisztus, lényegében Jézus Krisztus ezt az utat mutatja meg egészen a feltámadásig, aminek feltámadás egy csúcspontja. Tehát lényegében a tanítványságtól, ugye, vagy eljut a fiúságig. Tehát a fizikai formában megjelenő emberi lélek útját járja végig, miután visszatér atyához, a teremtőjéhez az egységben, és ennek a csúcspontja és szimbolikája a feltámadás. És ugye az üzenet, hogy minden ember egy potenciális Krisztus. Tehát Krisztus ott él bennünk, a Krisztus minősége. És lényegében Jézus Krisztus azt az utat mutatja meg, amit az emberi lelkek járnak végig, az anyagba merülve. Tehát egy modell. Tehát tekinthetünk úgy rá, mint egy modellre, amin megtapasztalhatjuk mi is ezt az utat, hogy belső istenségünk felfedezésével, úgymond a feltámadáson keresztül, a fizikai forma megszűnésével visszatérhetünk az egybe, az Atya mellé. Krisztus beavatásai egy-egy lépcsőfok a szeretet életének kibontakozásában. Tehát az első legfontosabb, hogy a Krisztus megszületik a tanítványban. Tehát Krisztus megszületik Jézusban. Tehát én ide azt gondolom, amikor keresztelő Szent János ugye megkeresztelte Jézust, és Krisztus elfoglalta az ő porhüvelyét. Ja, az már másik. Bocsánat. Igen, akkor a születés. A harmadik az átváltozás, a nagy elődökkel való találkozás. Keresztáldozat, meghal a formai élet számára, lemond az alsó világhoz tartozó életlől. És ugye nem tudom, emlékeznek-e, aki olvasta a Bibliát, hogy a lélek sötét éjszakája, amikor ott fönt a hegyen ugye megijed, és teljesen magára marad, és úgy érzi, hogy egyedül van, és segítsenek, elfelejtettem, hogy vedd el tőlem a keserű poharat, igen. Ugye, tehát amikor az utolsó pillanatban megretten, és elbizonytalanodik, hogy fel tudja ő vállalni ezt az utat, ezt a sorsot, amit neki a teremtője nyújtott, de aztán hát tudjuk, hogy ezt felvállalta. És amikor keresztre feszít, ez is egy jelkép. Tehát megint csak ugye a keresztre feszítéssel az anyagba merült anyag keresztjére feszített emberi lélek szimbolikája. Majd ugye a kereszt halállal felemelkedik atyához, mesterré válik, az Isten és az ember közötti kapcsolattá válik. Igen, ezt már mondtam, hogy anyagra feszített, majd felemelkedő egységbe visszatérő ember jelképe. És ilyen szinten Jézus Krisztus a győzelem reményét hozzá az ember számára. Tehát azoknak az embereknek, akik az ösvényre rátették a lábukat és végigviszik, a reményt adja lényegében az ő élete. Ami még az ezotérikus kereszténységben esetleg fontos lehet, vagy érdemes lehet beszélni, az a szentségek szerepe. Ugyanis ez is egy eszköz. Tehát egy olyan eszköz, ami segít az embernek abban, hogy megtalálja a kapcsolatot, vagy a teremtővel való kapcsolatot. És ez azért is nagyon fontos, mert hogy a szentségekben való részvétel az előnyökkel jár, anélkül, hogy tudnánk róla. Tehát segít, mondok egy példát, tehát amikor megérkezünk mondjuk egy templomi szertartásra, és ott egy szentségben részesülünk, vagy részei vagyunk, különböző rezgésekkel érkezünk. És lényegében a szentségek segítenek harmonizálni, finomítják és harmonizálják az ember rezgéseit, és ezáltal alkalmasabbá teszik a finomabb energiák, a fentről jövő energiák befogadására. Ezt nagy tudású emberek dolgozták ki annak idején, tehát akiknek információjuk volt ezekből a finomabb világokból, ők dolgozták ki ennek mind a szertartásoknak, mind a szentségeknek az összetételét, menetét. És ezért nagyon fontos, hogy a protestáns hittel bizony nagyon sok szentséget elhagytak. Tehát a protestáns hit, tehát az igazi gyökér és az irányvonal az a katolikus keresztény vonal, és ezzel senkit, bocsánat, hogyha valakit, tehát senkit nem szeretnék ezzel megsérteni, de a szentségek szerepe nagyon fontos, ami viszont sok protestáns vallásból kimaradt. De ez nem azt jelenti, hogy ott nem működnek, de a hét szentség, ami eredetileg volt, az a katolikus keresztény vallásban maradt meg, és ez akkor is hat, ha nem ismerik a rejtett belső tudását. Nagy szerepe, hogy összekapcsolja az anyagi világot a finomabb láthatatlan régiókkal, és eszköz, amelyen keresztül áradhat a kegyelem. Ezt mondtam, harmonizálja és felemeli a rezgésszámot. Nagyon fontos, hogy majdnem minden szertartásban van hatalom szava, hatalom jele. Tehát például a keresztelésnél az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, ugye ez a hatalom szava, és amikor keresztet rajzol a papa kisdet fölött, ez pedig a hatalom jele. És még ami fontos, hogy ezekben a szertartásokban használt tárgyak úgymond magnetikus erővel vannak feltöltve, ha olyan emberek kezében, tehát azok, akik tényleg a beavatott tudás birtokában, tehát ezek úgy is hatnak, tehát a magnetizált tárgyakról gondolom hallottak, és ezeknek bizony olyan energiákat raktároznak el, amik hatnak az ember akkor is, ha nem tud róla. Amiről még érdemes lehet esetleg beszélni, ugye a keresztény vallásban nagyon nagy szerepe van az imának. Viszont az imának is többféle szintje van, többféle fajtája, és ez is attól függen, hogy ki mondja, és milyen tudatossági szintű, tudatossága rendelkező ember mondja. Az első szintje az imának az, amikor, hát ezt nagyon sokan szerintem ismerjük, használjuk, úgymond világi előnyökért imádkozunk. Tehát egyszer megszólítjuk a Jóistent azért, hogy pénzt, élelmet, munkahelyi sikert, beteggyógyulást, bármit kérjünk tőle, saját magunk számára. A második szintje az imának, akkor picit már önmagunk számára kérünk, igen, de egy finomabb talán kérés jelenik meg, amikor saját spirituális növekedésünkért, fejlődésünkért imádkozunk, illetve ha ilyen kicsit spirituális vagy intellektuális elakadásban, válságban vagyunk, akkor egy picit ilyen felsőbb világokban energiát, erőt kérünk ahhoz, hogy ezeken át tudjunk lendülni. De az ima maga, mint szöveg, azért is nagyon fontos, ja, még a harmadikat elmondom, csak azt külön szerettem volna említeni, mert az már majdnem a meditációhoz hasonlít, amikor egyszerűen nincs kérés, hanem az ima arról szól, az odaadásról, a teljes heves szívvel való odaadásról, odafordulásról szól Isten felé, és az Istennel való egység keresését irányítja, hogy egyé váljunk Istennel, tehát egyszerűen eszköz arra, hogy megéljük az Istenségünket, az Istennel való egységünket. De egyébként is bármelyik imát használjuk. Nagyon-nagyon fontos, mert csak azzal, hogy imádkozunk, lecsendesítjük az elménket, egy dologra koncentrálunk, tehát egyszerűen a zsibongás, a zaj eltűnik. Egy olyan energia dolog jöhet, ami az alsóbb természetünket kicsit lehiggasztja, és egyszer rendez minket. A szívünket, az elménket, bármit harmonizál, megint csak azt mondom. Tehát én emlékszem annak idején, amikor egy nagyon nehéz életszakaszban voltam, és különösebben az odaadás meg a hit úgy annyira még, tehát ez az út, inkább a tudás útján jártam, mennyit segített, amikor tudatosan elkezdtem hálaimákat mondani. Lehet, hogy fele annyit nem értem át benne szívemben, de mondtam minden este, és egyszerűen olyan változások történtek csak azáltal, hogy imádkoztam és odafordultam, és azt vettem észre, hogy egyre bensőségesebben és egyre nagyobb belső figyelemmel mondom ezeket az imákat. Tehát én azt mondom, hogyha valaki nem hisz benne, akkor is érdemes elkezdeni, mert én legalábbis azt tapasztaltam, hogy hat a dolog. És a harmadik szint az imának, amiről beszéltem, az majdnem, hogy már a meditációval egy szinten van. Én egyszer olvastam valahol, és ez nekem nagyon tetszett, hogy mi az ima és a meditáció közötti különbség. Hogy az ima az, amikor én megszólítom Istent, és beszélgetek vele. A meditáció az, amikor hagyom, hogy megszólítsanak. Tehát, hogy amikor csendben vagyok, és az Isten mindig ott van, a teremtőt mi vagyunk, ugye? Tehát itt van körülöttünk, és ugye a világ maga a teremtő és az Isten, és mindig szól hozzánk, hiszen a Biblia is írja, ugye? Én ott állok mindig az ajtód előtt, ott vagyok, de kopogtatni ugye nekünk kell. Tehát a meditáció, amikor mi csendben vagyunk, és akkor szerintem mi adóként működünk. Tehát, vevőként. Tehát amikor vesszük ugye a felső világ jeleit, és meghalljuk Istent, aki mindig ott van, és nem megszólítjuk, és mi beszélünk. Nekem érdekes volt, és ideírtam Plátonnak az idézetét. Meditáció csendes vagy kimondhatatlan imádság, a lélek heves odafordulása az Istenséghez, nem azért, hogy bármi jót kérjem, hanem magáért a jóért. És amiről még talán érdemes lenne beszélni, ez a megváltás, a feltámadás és a bűnbocsánat, és ennek picit a belső ezotérikus tudása. A megváltás az lényeg az áldozat törvényének a megtestesülése, mintaképe, mintapéldája. Tehát ugye az exotérikus megfogalmazás szerint Jézus kereszt halálával megváltotta az emberiséget. És maga az tehát a megváltás, hogy mint belső, az semmi más, mint az áldozat törvényének a mintája. Tehát, hogy amikor Jézus ugye önmagát korlátozva az életét adja úgymond az emberiségért, lényegében ez az útja, tehát ez a világ fejlődésének a motorja, amikor az ember, mint olyan, eljut odáig, hogy a személyiség, a kisegójának a vágyai letéve, egyszerűen eljut odáig, hogy a belső istenségét felfedezve korlátozza önmagát másokért. És itt benne van a szolgálat is. Tehát számomra ez egy minta modell szintén az áldozat törvényének a megjelenésére. A feltámadás, hát erről már igazán beszéltem, tehát a Krisztus, mint modell, tehát az embernek a reménye, tehát hogy amikor a fizikai forma, mint olyan meghal, és az ember legyőzi az anyag keresztjét, úgymond, és visszatér az atyához az egységbe. A bűnbocsánat, ugye mi a bűn, tehát a belső, tehát ezotérikus vagy tudás megfogalmazásában a bűn ilyen, mint olyan, hogy bűntudat, meg bűnbocsánat. Most, tehát én szerintem nem létezik. Tehát, hogy a bűn az az, tehát bűn, ha eltérülünk az útunktól, tehát amikor ki van jelölve az út, és a részem befordítja az akaratát az egész akaratával, és akkor vét a világ törvényei ellen. De hogy ez most bűn, nem bűn, hát ugye a keresztény, az eszotérikus keresztény bűnnek, és nagyon sok embert egyébként a bűn tudattal keresztül ugye meg is, hát kimondom, tehát sok megnyomorított, tehát lelkileg, meg pszichikailag, de hogy a bűnnek az értelmezését jó, hogyha ha végig gondoljuk magunkban, hogy kinek mi a bűn, én ezt az értelmezést tudtam magamnak elfogadni, vagy magam névá tenni. És hát az örömhír, hogy vége az előadásomnak, hogy ki mit tudott, hát valamit remélem, ha csak gondolatcsirákat, vagy valami ébresztő, minimum annyit, hogy felkeltette az érdeklődésüket a könyv iránt, és esetleg úgy gondolják, hogy érdemes elolvasni. De ide tettem a könyv utolsó, hát majdnem záró szavát, és akkor, hogyha megengedik, ezt felolvasnám önöknek. Mivel azonban ez az igazság ott lakozik az emberben is, vajon kitilthatná meg, hogy a fátyol mögé hatoljon, és nyílt arccal láthassa az úr dicsőségét. A barlangból a legmagasabb mennyországig vezet az út, amelyen a testé vált ige járt. Ez az, amit a kereszt útjának ismerünk. Mindazok, akik osztoznak vele az emberré válásban, osztoznak az Istenné válásban is, és beleállhatják azt az utat, amit ő bejárt. Amit te vagy, az vagyok én. És egy ajándékom is van, ez nem a teozófiából, ezt én az utam során kaptam, és én arra gondoltam, hogy esetleg akinek így karácsony előtt, én bele szoktam tenni a meditációmba, vagy az imámba, attól függ, hogy melyiket, és ezt egy ajándéknak szánom. Felébresztem és hívom bennem élő Krisztus fényét, tökéletes és tiszta csatorna vagyok, a fény az egyetlen vezetőm. Invokációnak, vagy minek egy invokációnak, igen, nevezném, én ezt gyakran beteszem a meditációm elejére. És mivel kereszténységről, Jézusról volt szó, én úgy gondoltam, hogy akkor ezt így ide teszem a végére. Köszönöm szépen. És akkor...